Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Samsula György, a Magyar Posta vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívást, jó napot kívánok.
Én köszönöm, jó napot kívánok.
Mi a Magyar Posta helyzete a mai hazai postai piacon?
Mielőtt a hazai piacot néznénk, illetve vizsgálnánk, én azt mondom, hogy lépjünk egyet hátra, és nézzük meg a nemzetközi piacot. Úgy gondolom, hogy az IPC, ez az International Post Corporation-nek a most megjelent kiadványa, az jól reprezentálja a nemzetközi piacot. Ugye ez egy 25 postai szervezetet tömörítő együttműködési szervezet, és ennek jött ki most a legutóbbi 18-as piaci felmérése. Mit látunk itt? Ugye alapvetően látjuk a trendeket, látjuk azt, hogy a postai szektor az milyen kihívásokkal küzd. Azt látjuk, hogy, hogy ez egy küzdelmes iparág. Alapvetően a postáknak a jövedelmezősége csökken, és hogyha azt mondjuk, hogy az IPC-nek, mint ilyen gyűjtő szervezetnek a kimutatását nézzük, abban benne vannak az európai posták, de benne van egy-két olyan nagy posta is, mint a kanadai, az ausztrál, illetve az amerikai postai szolgáltató. Azt látjuk, hogy az elmúlt években, az elmúlt egy évben is egy 40%-os eredménycsökkenés volt. Tehát azt látjuk, hogy ez egy küzdelmes piac, ez egy átalakulóban lévő piac. Itt én két irányból mutatnám ezt be, egyrészt a termékek oldaláról, ami a termékekben megjelenő lemorzsolódás, illetve egy változásnak a jelét mutatja. Másik egy ilyen strukturális probléma, ami pedig egy régi, jellemzően állami cégeknek a küzdelme a versenypiaci helyzettel, illetve az ott kialakult versenypiaci megmérettetéssel.
Terméklemorzsolódás? Hát emlékszem még a karácsonyra, olyan irdatlan, eszméletlen áru tömeget rendeltünk, amit talán még soha. Ez nem morzsolódott le biztos. Mi az, ami lemorzsolódik?
Ez biztos nem. Ugye a posták húzó terméke, és ez a Magyar Postára is igaz, az a levéltermék. Azt látjuk, hogy ez több fronton is támadva van, hogy én így fogalmazzak. Ugye ez egy hagyományos üzletág, hagyományos vásárlói igényekhez igazítva. És ezt Magyarországon is látjuk, hogy a levelek száma az csökken. Magyarországon egy 600 milliós levélvolumenről beszélünk, ami egy jelentős levélvolumen, de ez jóval magasabb volt a korábbi években. 5-6%-ot csökken ez a levélvolumen, és globálisan is erről beszélünk. Mi okozza ezt? Ugye egyrészt a vásárlói, tehát az ügyféligények, tehát ugye egyre kevesebbet levelezünk, képeslap, levél, ugye ez felváltotta az e-mail, illetve azt látjuk, hogy a nagyon sok helyen a kormányzati intézkedések, ez a e-government vagy e-ügyintézés abba az irányba tereli a cégeket, a lakosságot is, hogy a különböző adminisztrációt, a különböző kommunikációs csatornákat azt az elektronikus csatornán intézzék.
Ugye ez nem baj, hanem ez egy adottság. Erre fejlődik a világ.
Ez egy adottság, de ugyanakkor ott van egy másik szintén levél, vagy postai hagyományos termék, ezek a reklámkiadványok, a címezetlenet, a címzett reklámkiadványok, a hírlapok, a magazinok, ezek is mind csökkenő trendet mutatnak, és hogy ez mennyire állítja a kihívások elé bizonyos postákat, ott leginkább a skandináv példát látjuk, hogy voltak olyan posták, ahol a postai volumennek a csökkenése 60-70% volt pár év alatt, tehát igazából kiürült az a csatorna, ami az árbevételnek a jelentős részét adja. Beszéltünk a csomagról. Ugye a csomag az egy jelentősen és dinamikusan növekvő üzletág. Itt azt látjuk, hogy 8-10%-os növekedés van, és ez nemzetközi növekedési ráta. Magyarországon szintén ezt tapasztaljuk, tehát nagyjából a nemzetközi piaccal megfelelően nő a magyar piac is. Mint minden olyan piac, ahol van egy ilyen jelentős növekedés és egy jelentős üzleti lehetőség, az versenyhelyzetet szül.
Mert és erre rámennek olyan szolgáltatók is, akik csak ezt akarják csinálni, de nem akarnak egyetemes szolgáltatók lenni, annak összes nyűgével, gondolom.
Igen, itt három fő olyan csapásirány van, ami nagyon kiélezett helyzetet teremt. Az első az a megakereskedők, itt beszélünk az Amazonról, az Alibabáról és a JD.com-ról, ugye, ami szintén egy nagy online kereskedő, távol-keleti. Ezeknek a cégeknek a elkereskedelmi volumene adja a teljes globális elkereskedelem több mint 40%-át. Ez kimondva is egy hatalmas szám, de hogyha belegondolunk abban, hogy mit csinálnak ezek a szolgáltatók, akkor azt láthatjuk, hogy elkezdték az elkereskedelemmel, most beléptek a logisztikai piacra, ugye az Amazon az egy nagyon híres bejelentést tett tavaly, amikor a korábbi FedEx és UPS, tehát a UPS-nek a szolgáltatásait házon belülre szervezte, több százezer darabos gépjárműflottával, repülőflottával, tehát kialakítja a saját logisztikai lábát. És ami igazán nagy veszélyt jelent, az az, hogy ezek a nagy elkereskedők már az értékláncnak egy nagyobb részét fedik le, tehát ők nem a logisztikai tevékenységben próbálják megkeresni azt a pénzt, amit mondjuk egy tisztán logisztikai cég megpróbál megkeresni, hanem ők az értékláncot lefedve úgymond a kereskedelemből élnek, a logisztika nekik bőven elég, hogyha nullában elketyek. Tehát ők ott nem akarnak pénzt csinálni, ezáltal ugye a logisztikai piacon megjelennek, mint egy olyan szereplő, aki profit neutrális, hatalmas pénzt tud megmozdítani, tehát itt mind raktározásra, eszközökre, fizetésekre, tehát bérekre. Tehát ez az első csoportja a logisztikai piacon megjelenő versenypiaci nagyágyuknak.
És ők alá tudnak ígérni igazából bárkinek, mert ezen a területen nem akarnak keresni, mert az összes többi megkeresik, amit meg kell keresni.
Igen, és nem csak, hogy alá akarnak ígérni, hanem ők ezt úgy gondolják, hogy ez a saját szolgáltatási színvonaluknak a gyakorlatilag a védelme. Tehát ők mit keresnek? Azt, hogyha én elmegyek az Amazonra, és meg akarok valamit venni, és azt én holnap meg akarom kapni, vagy akár ugye, hogy Amerikában, nagyvárosokban még aznap kiszállítják. Őneki nincs az a kitettsége, hogy egy külső szolgáltató ezt a minőséget bármilyen szinten kontrollálni tudja, tehát ez a saját kontrollon belül van. Ő biztos abban, hogy a saját raktárából, a saját eszközeivel, a saját ügyfelének tud szállítani. Rengeteg előnnyel jár, egyrészt az ügyfél kontakt az végig nála van, a last mile, ugye, ami a legértékesebb a kézbesítésben, az szintén nála van, tehát ez egyfajta olyan kitettség, amit a logisztikai cégeknek tudomásul kell venni, és akkor vagy fölépíti ezt a kompetenciát ő az adott piacon, ezáltal egy olyan defenzív pozícióba tud vonulni, hogyha bejön egy Amazon, akkor úgymond telített a piac, és le van fedve. Ilyenkor jellemzően azt csinálja, főleg kisebb országokban, hogy a logisztikai tevékenységet átadja a helyi vezető logisztikai partnernek, vagyis több partnernek, de ugye Amerikában ezt in-house-ba szervezte, tehát saját maga csinálja, Németországban már részben maga csinálja. Mi reméljük, hogy ahogy ez terjed, ez és eljutunk oda, hogy Magyarországra is belépít, mi leszünk azok a szolgáltatók, akik ezt ki tudják szolgálni. A másik nagy csoportja a logisztikai piaci versenyzőknek azok a express szállítók, akik korábban a B2B szegmensben, tehát az üzleti szegmensben dolgoztak, ez a FedEx, DHL, UPS. Ők viszonylag egy magasabb, drágább szolgáltatási terméket, vagy színvonalat nyújtottak, jellemzően cégeknek, tehát céges megrendelőktől céges megrendelőknek. Ők is azt látják, hogy van egy piac, ami jelentősen bővül, tehát beléptek ők is ide. Itt megint az van, hogy egy jól képzett, egy megfelelő infrastruktúrával rendelkező üzleti volumenre szakosodott cég belép egy B2C piacra. Tapasztalata van, kapcsolatrendszere van, általában ezeknek globális hálózata van, tehát ők saját csatornán belül szállítják általában a termékeket. Tehát, hogyha valaki felad egy csomagot Kínába, azt egy FedEx irodába veszi föl, és azt a FedEx szállítja le. Ez a postánál nem így van. És a harmadik ilyen nagy versenytárs, amit inkább egy kisebb szegmest jelent, de dinamikusan fejlődik, és látszik, hogy próbál megtapadni. Ezek az új keletű, csúnya mondom, ezek a startupnak nevezett cégek, akik specializáltan egy szegmensre próbálnak választ adni.
Étel?
Étel, ugye ott van az Uber Eats, ott van a Volt Magyarországon, ugye, aki ételszállítással foglalkozik, de van egy pár olyan logisztikai cég is, aki élelmiszer, tehát az a napi élelmiszer volumen, amit jellemzően az emberek még fizikai lokációkban vesznek meg, azt egyre inkább online is megjelenik, és ezt szolgálják ki, és onnan már csak egy lépés az, hogyha már ételt, tehát élelmiszer tudok szállítani, akkor ez csak egy naturális következő lépés, amikor belépek a csomagpiacra. Ezek a versenypiac, és úgy mondom, terméktípusú versenyek. Most van egy strukturális probléma, amit mi szintén látunk, és ez honnan jön. Ugye ezek a nemzeti szolgáltatók, sokszor akár nézzük a Magyar Postát, 100-150 évesek. Jellemzően monopól helyzetben szocializálódtunk, tehát nem kellett versenyeznünk. Jellemzően állami cégek voltunk, egy nagyon hierarchikus, rigid szervezeti felépítéssel. Általában követtük a piacot, nem mi voltunk az innovátorok, tehát az IT rendszerek, az automatizáltság az egy alacsony fokú szinten volt.
Plusz magas élő munkaigény.
Plusz magas élő munkaigény. Levél infrastruktúrában gondolkodtunk, tehát nem csomag infrastruktúrát építettünk a nulláról, hanem egy meglévő infrastruktúrát próbálunk rászabni a mai igényekre. Szakszervezeteink vannak, ugye, ami sokszor a tárgyalási pozíciónkat a munkaerőpiacon gyengíti. Van egy percepció felénk az, hogy állami munkavállalók vagyunk, nekünk az a kötelességünk, hogy munkát adjunk, nem az a kötelességünk, hogy leépítsünk, nem az a kötelességünk, hogy nyereségorientáltak legyünk. Tehát sok olyan régi, berögzült dolog van nálunk, amivel egy új versenypiaci szereplőnek nem kell szembesülni, nem kell megmérkőznie. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy a Posta 650 IT rendszer fut egy időben.
Párhuzamosan?
Hát ugye ez mindig úgy volt, hogy volt valami, és egy kicsit hozzátettünk, kicsit megint hozzátettünk, hozzáalakítottunk, elvettünk, és egy olyan komplex IT rendszer jött létre, aminek a lecserélése egyszerűen időigényes, drága és nehezen kivitelezhető. Ehelyett mit csinálunk? Próbáljuk ezt a meglévő IT rendszert úgy fejleszgetni, hogy a gerince az egy 20-30 éves infrastruktúrán, IT infrastruktúrán alapul. Ha bejön egy új cég, mit csinál? Megveszi a legújabb SAP-t, megveszi a legújabb járatoptimalizálót, és egy teljesen új lappal, egy friss starttal indul el. Nincs neki egy régi hálózata, nincs neki egy meglévő személyi terhe. Ő igazából úgy építi fel, úgy skálázza magát, ahogy a piaci igények ezt kívánják. Visszatérve a postára, tehát van egy postánk egy országos hálózattal, alapvetően levél infrastruktúrával kiépítve, és az egész csomagszállítás ezzel indult el. Tehát mi itt alul automatizáltak vagyunk, nagyon sok manuális munkát végzünk, és egy alapvetően levél szortírozásra, levél logisztikára épülő hálózaton keresztül visszük el a csomagokat is.
De akkor legalább már látszanak a feladatok, mit kell csinálni. Kell állítani egy csomag szortírozó rendszerre, le kell szerelni valószínűleg a ki nem használt piros postaládákat, ha jól emlékszem, akkor 1%-a megy oda a leveleknek, hát az elég súlyos. Viszont az emberek hozzászoktak, hogyha akarnak, akkor ott is föl tudnak adni levelet. Ki lehet ezeket vezetni? Át lehet alakítani a rendszert így?
Igen, most tehát alapvetően egy üzleti modellváltás van. Egy olyan üzleti modellváltás, ahol a hagyományos termékeket fent kell tartanunk, és egy menedzsert kivezetésen keresztül kell gondoznunk őket. Tehát ha most megnézzük a Magyar Postának a árbevétel struktúráját, azt látjuk, hogy 50% levél, tehát nagyon hangsúlyos. Durván 25% a pénzügyi termékek, ennek ugye ez főleg csekk koncentrált, és van egy 12-13%-os csomag árbevétel volumen, ami dinamikusan nő, de arányaiban egy nem is marginális, de egy jellemzően egy kicsi szegmens a postai működésnek. Tehát mit csinálunk mi? Van egy átalakítási kényszer, ami abból áll, hogy a piaci megmérettetéshez való felnövés. Tehát nem titok, hogy az elmúlt 150 évben kétszer költöttünk nagyobb beruházásra a csomagba, és ezek is csak ilyen 1 milliárd körüli beruházások voltak. 2004-ben csináltunk egy országos logisztikai központot Budaörsön. Itt építettük fel az első olyan csomagszortírozó gépet, ami képes volt automatizáltan leválogatni a különböző címhelyekre, tehát igazából csoportosan, tehát irányítószámra válogatni a csomagokat. Ez egy Siemens gép volt, aminek az áteresztő képessége most már így nevetségesen alacsony, 3000 darab per óra.
Mennyire kéne lennie, hogy mondjuk egy csúcsidőt kiszolgáljon?
Ha csúcsidőt nézzük kiindulásnak, és ez megint egy nagyon érzékeny kérdés, mert ugye mire optimalizálunk, tehát nem lehet csak a csúcsidőt kiindulási pontnak venni, hiszen egy olyan rugalmas hálózatot kéne építenünk, ami csúcsidőn kívül is hatékonyan tud működni.
De magyarul kidobott pénz csúcsidőre optimalizálni gépet, mert nem csúcsidőben, az üresen ketyeg.
A gépet még úgy gondolom, hogy azt érdemes, de magát a hálózatot, a személyi összetételt, azt már sokkal átgondoltabban kell csinálni. Tehát volt ez a Siemens gépünk, amit 2004-ben elindítottunk, 3000 csomagot tudott lekezelni. 2018-ban indítottuk el a következő beruházást, ami egy 1 milliárd forintos kisebb, méretében kisebb, de kapacitásában egy nagyobb csomagválogató gép volt, ami most már egy 10 000 darabos kapacitással működik. Tavaly indítottuk el az új logisztikai programunkat, ami nagyságrendileg nagyobb fejlesztést ígér, mint az eddigi szortírozó gépeknek a beruházása. Először is mit csináltunk? Nem a meglévő infrastruktúrára akarunk optimalizálni, tehát nem egy levél infrastruktúrán akarunk dolgozni, hanem szeretnénk egy olyan kompetenciát kiépíteni, amivel egyrészt hatékonyan, másrészt versenyképesen és rugalmasan tudjuk kezelni a csomagokat. A tavaly elindított program neve az MPL Plus, az a Magyar Posta Logisztika Plus. Azért kapta ezt a nevet, mert ugye a MPL brand az adott. Én úgy gondolom, ez egy jól elfogadott és egy büszke brand a magyar piacon, és a plusz az igazából az ennek a továbbfejlesztését jelenti. Mivel más ez, mint a korábbi fejlesztések, ugye. Először is egy teljesen új hálózatot fogunk kiépíteni. Tehát egy új központi szortírozónk lesz, és egy ilyen hub and spoke, hogy szép magyarosan mondjam, rendszerben csillagalakzatban igazából kiépítünk vidéki depóhálózatot, és a gyűjtőterítő járatok már ezekből a depókból fognak indulni. Mit jelent ez? Rengeteg ingatlan beruházást jelent, tehát ennek három lába van, igazából egy ingatlan beruházás, van egy gépesítés, az automatizálás, és van egy nagyon erős, és úgy gondolom, hogy talán a logisztikai iparban egyik legfontosabb, és most már legfontosabb alkotóelem, az pedig az IT. Itt ez, hogy miért fontos? Ugye szerintem a ingatlan beruházást azt értjük, tehát hogy kell egy olyan hálózat, ahova tudunk csomagot tenni, tudunk szortírozni, el tudjuk vinni, ki tudjuk onnan szállítani. Automatizálás, ez megint csak szerintem egy nagyon érthető dolog, hiszen hogyha csak kézzel és manuális módon tudjuk válogatni ezeket a csomagokat, akkor az drága, sokáig tart és nem kiszámítható. És ugye a harmadik láb az IT. Miért fontos ez? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a logisztikában a legfontosabb dolog az az adat. Tehát az, hogy tudjuk, hogy mi jön be, mennyi darab fut át, mi megy ki, hova megy ki, lássuk a rendeléseknek a címsűrűségét, az hogyan változik, erre tudjunk reagálni. De ez az egész szervezeten átnyúló adatvezéreltséget jelenti, hiszen teljesítményt tudunk mérni, teljesítménybért tudunk fizetni, kapacitást tudunk tervezni, az ügyfeleinknek a...
Meg tudják mondani, hogy hol a csomag. Óriási dolog.
Hol a csomag. Ugye a szolgáltatások is erre épülnek, tehát az, hogy mi időablakra tudjunk szállítani, az, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez a csomag 2-től 4-ig lesz ott. Az, hogy az ügyfélnek azt tudjuk kínálni, hogy ezt át tudja irányítani, akár az utolsó percben is egy gombnyomásra át tudja irányítani, ne az otthoni címre hozzák, hanem vigyék be a munkahelyére. Ezt tudunk, hogy hol a csomag, melyik teherautón van, tudunk, hogy a teherautók mennyire terheltek, tehát meddig vannak úgymond pakolva, hol van üres kapacitás, tudnunk kell jelezni az ügyfelek felé, hogy főleg csúszszezonban még mennyit tudunk elvinni aznap tőlük, tehát tudunk egy forgalommenedzsment feladatot ellátni. Illetve egy olyan transzparenciát és kiszámíthatóságot ad az egész rendszernek, amire most már szükség van. Ugye mindenhol megjelent a mesterséges intelligencia, ugye az algoritmusokban a prediktív csomag volumeneknek a meghatározásában, az egyes címhelyeknek a úgymond sűrűségének a változásában, tehát ezt mind tudjuk mérni, és ezt tudjuk mérni, akkor ezzel hatékonyabbak leszünk, ezzel gyorsabbak leszünk, ezzel tudunk reagálni a megnövekedett ügyféligényekre.
Ez az NPL Plus. Hol tart NPL most, plusz. És mikorra fogja érezni az ügyfél, hogy ez tökéletesen működik?
Ez nem egy olyan fejlesztés, ami megy a háttérbe, és 3 év után lehúzzuk róla a leplet, és akkor mutatjuk, hogy ott a csillogó-villogó új NPL Plus. Ez egy olyan fejlesztés, ami igazából tavaly nyáron indult, és 2022-ig tervezünk befejezni. Szeretnék, hogy 2022 végén már az ügyfelek éreznék ennek a teljes hatását, tehát a karácsonyi csúcsszezon már a teljesen véghez vitt, vagy végigvitt fejlesztésen keresztül tudnánk kiszolgálni.
Hol a nehezebb megcsinálni? Vidéken, ahol elméletileg nagyobbak a távolságok, vagy mondjuk a városokban, ahol meg nagyobbak a dugók? Tehát nehéz kiszámítani, hogy a postás autó mennyivel tud menni, mert nem rendőrautó.
Igen, ezt érezzük mi is, tehát amikor az M0-es megáll.
Akkor a posta is megáll.
Akkor a posta is megáll. Ha baleset van, a posta is késik. De úgy gondolom, hogy erre fog választ adni az informatikai rendszerünk. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy megállt, akkor tudunk rá reagálni. Tehát ez úgy gondolom, hogy az adatalapúság az mindennek a meghatározója a logisztikában. És kérdezte, hogy ezt hogy fogják érzékelni az ügyfelek. Elkezdtük a deposítást, tehát a vidéki depóknak a beszerzését azt elkezdtük. Ez egy olyan lépést jelent, csak hogy érzékeltessem a számokat, mert az mindig mond valamit, hogy körülbelül 250-260 átrakodó pontról mennek most a csomagok, ott szortírozzák őket, ezek mind manuális szortírozóhelyek. Ez jellemzően meglévő körzeti postáknak a raktáraiban történik. Ezeket fogjuk behúzni egy 20-23 vidéki depónak a területére, tehát megtizedeljük a mostani átrakópontokat, oda koncentráljuk az erőforrásokat. Ugye egyrészt ez egy jelentős megtakarítás lesz human erőforrásban, másrészt ezeket a következő lépcsőként ezeket a depókat automatizáljuk, tehát ide szállítópályákat teszünk be, helyi kis szortírozógépeket teszünk be, majd ezeket ellátjuk IT kapacitással, ami egy adatvezérelt, központilag irányított IT rendszert fog jelenteni. És hogy ebből az ügyfelek mit érzékelnek, én úgy gondolom, hogy idén meg lesz a Győri és a debreceni mintadepónk. Ez a mintadepó ez egy olyan jelző, igazából, hogy ezek lesznek az első olyan depók, amik megkapják azokat a szállítópályákat és automatizált csomagszortírozási képességeket, amit az összes depóba ki fogunk utána terjeszteni. Azért csinálom meg először 2, hogy a folyamatokat tudjuk mérni.
Be kell gyakorolni.
Be kell gyakorolni. Tehát ez nem titok, hogy ez a postának is egy új terület, és ahhoz, hogy a menedzsment megfelelő döntést tudjon hozni, és megfelelően tudja akár az utolsó percben is még változtatni ennek a összetételét, a folyamatait, a kapacitását, a működési rendjét, ezt érdemes kipróbálni.
Látni kell, hogy hogy működik a való világban az, amit elképzeltek.
Hát én úgy gondolom, hogy ezzel meg leszünk idén, jövőre befejezzük a teljes országos depóhálózatot, és én szeretném, hogyha idén nyáron elindulna az, ennek úgymond a koronaik égköve, ennek az egész fejlesztésnek az a központi szortírozó depó, ahol igazából az egész országra történő csomagszortírozás és leválogatás fog történni. Itt szeretnék egy 50 ezer darabos kapacitást kiépíteni, ami alkalmas arra, hogy a következő, hogy a jelen csomagvolument, illetve a következő 5 évre várható csomagvolument kiszolgálja. Nem titok, hogy ezt amikor megterveztük, úgy terveztük, hogy azért ebben lesznek kapacitás bővítések, tehát ez nem egyszerre szeretnék megépíteni a következő 10 évre ezt a kompetenciát, hanem úgy gondoltuk, hogy és azt hiszem ez a jó gazda elve, hogy ahogy növekszik a piac, mi úgy fogunk erre úgymond továbbfejleszteni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Samsula György, a Magyar Posta az ERT vezérigazgatója, az Inforádió arénájának vendége.